Kedves gyülekezet, csak egy kisgyermeket látok, de egy gyerek is gyerek, és nekik is kell, hogy szóljon az Isten tisztelet. Kettő? Bocsánat, másikat nem láttam. Tehát szeretnék a gyerekekhez szólni. A következőt szeretném elmondani. Mikor mi gyerekek voltunk, hárman voltunk testvérek, akkor... Hát nagyon szegény világ volt a második világháború után. Édesanyám egyedül nevelt bennünket, és mindig azt tette, hogy ahogy megkezdődött a nyári iskolai szünet, levitt minket vidékre a bátyjához, és ott maradtunk a nyár végéig. Nem ez a mai utazós, telefonálós világ volt. Levitt bennünket júniusba, és ott maradtunk augusztus végéig, és ezért... Az ő szerény lehetőségeikhez képest adott nekünk egy kis zseppénzt. És külön fölhívta a figyelmünket, hogy úgy osszuk be, hogy ha megyünk szombaton az Isten tiszteletre, akkor tudjunk belőle adakozni. És hát történt az egyik szombaton, hogy mentünk az Isten tiszteletre, és hozzáteszem még, hogy érthető legyen a további történet, hogy akkoriban még volt egy forintos. Most már nincsen, már két forintos sincs, de valamikor még volt, és nem is olyan pici, mint utoljára, hanem ilyen jó nagy egy forintos volt. És hát a mi lehetőségeinkhez képest mi gyerekek egy forintot szoktunk tenni szombaton a kosárba. És mikor vitték körbe a kosarat, a nővérem észrevette, hogy nincsen egy forintosa, csak két forintosa. És egy ilyen kis sajnálkozással tette bele a kosárba, hogy hát de kár, hogy nincs egy forintosom, úgyis olyan kevés zseppénzünk van, hát most kettőt teszek bele. És egy különös dolog történt délután. A fiatalokkal a gyülekezetből elmentünk ott a somogyi dombságban egy kirándulásra, és egy olyan járatlan ösvényen mentünk, hogy egy fiú mindig elől ment, és egy bottal ütötte le a pókhálót, mert jó régen nem járhatott senki azon az ösvényen. És képzeljétek el, hogy ennek ellenére egyszer csak a nővérem, ahogy megyünk, észrevett egy fényes egyforintost a földön. És abban a pillanatban a következőt hallotta belülről. Te csak egy forintot akartál a Jóistennek adni, a másodikat nem szívesen adtad. Ezért a Jóisten nem fogadhatja el, és visszaadja neked. Nagyon megdöbbent a nővérem ezen a különös belső hangon, amely ezt neki megmagyarázta, és elcsodálkoztunk azon, hogy egy ilyen járatlan ösvényen pont akkor ott van egy forintos a földön. És ebből megtanulhatjuk azt, amit a Biblia így mond, hogy Isten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért, még a gyerekekét is. És a Jóisten csak azt fogadhatja el mindig tőlünk, amit tiszta szívből, szeretetben és önként adunk neki. Ennyi volt a gyerekeknek szóló történet, és szeretném, hogyha felnőtt ige hirdetésnek a témájáról szólnék legelőször, de gondolom a jelenlévő közül legtöbben tudják, hogy minden második csütörtökön itt ezen a helyen egy bibliakört tartunk, Jelenések könyvét tanulmányozzuk együtt, nem előadás van, hanem beszélgetés, közös beszélgetés keretében igyekszünk megérteni, fejezetről fejezetre haladva. És akik néhányan itt voltak a gyülekezetből tegnap előtt, tudják, hogy éppen Jelenések könyve 7. fejezete volt a téma, amely a Krisztus visszajövetele előtti nagyon nehéz időre szóló elpecsételésről szól. És innét jött nekem a gondolat, hogy ma szeretnék egy olyan kérdésről szólni az elpecsételéssel kapcsolatban, ami nem fért bele a csütörtök esti alkalomnak a keretébe, ott már nem tudtuk ezt kifejteni. És mielőtt ezt a kérdést elmondanám, hogy mi ez a kérdés, Azért szeretnék utalni arra, hogy miért olyan időszerű számunkra, és miért olyan fontos, hogy teljesen megértsük, hogy mi ez az elpecsételés, és mi ebben hogyan részesülhetünk, és mit tehetünk azért, hogy minél több ember, mások is részesülhessenek benne. Ugye tudjuk, hogy a pecsét az mindig tartalmaz egy nevet, és a pecsét az egyrészt azonosít, másrészt meg hitelesít. És az elpecsételés fogalma a Bibliában azt jelenti, hogy amikor Isten elpecsétel embereket, azokat ő hozzá tartozónak, tulajdonának ismeri el, és oltalom alá helyezi valamely na vészterhes történelmi időszakra. És ilyen elpecsételésről beszél a Biblia Jézus eljövetele előtt, amiről azt mondta Jézus, hogy beletorkolik a történelem egy olyan nyomorúságos időbe, amilyen nem volt még soha, mióta népkezdet lenni nem volt. És erre az időre ígér Isten oltalmat azoknak, akiket ő magához tartozónak, tulajdonának ismer el. Ugye a Jelenések könyve 7. fejezetének az első versében ezt úgy olvassuk, hogy az élő Isten pecsétje van, így látta jelképesen a proféta az Isten angyalánál, és azt az utasítást kapja, hogy az Isten szolgáit pecsételje el az ő homlokukon, akiket Isten annak ismer el. És hogy ez az idő közeledik gyorsan, ez a bizonyos nyomorúságos idő, azt most már nem is csak a Bibliából tudjuk, hiszen éppen a tudós világ, a környezettudósok, meg a társadalomtudósok kórusban mondják, hogy az emberi civilizáció összeomlása teljességgel elkerülhetetlennek látszik, és a küszöbön van, ugye ezt, van olyan egyetem Európában, ahol már külön ilyen kurzus van, hogy kollapszológia, összeomlástan, hogy ezt próbálják modellezni, hogy ez hogy zajlik le, és hát az ember hogyan élheti túl. És azt mondhatjuk, hogy az előképe ennek a végidőben történő elpecsételésnek Ezékiel könyve 9. fejezete. Ugye a proféta Jeruzsálemnek az első szörnyű pusztulása előtti időben működött Ezékiel, ami 586-ban volt időszámításunk előtt, amikor a csodálatos salamoni templomot és az egész várost felégették a babiloniak. És Isten azt mutatta meg neki látomásban, hogy Isten utasítást ad angyalának, hogy menj át Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet azoknak a homlokára, akik nyögnek és sóhajtoznak az utálatosságok miatt, amik a városba történnek. Tehát értjük, ez azt jelenti, azokat jelöld meg, akik nem részesei azoknak a gonoszságoknak, amelyek a városban történnek. És mikor aztán Isten utasítást adott, hogy indulhat a büntető veszedelem, akkor elhangzott egy ilyen utasítás az ítélet végrehajtóinak, de azokon, akikhez a jel van, azokhoz ne közelítsetek. Tehát azok Isten oltalma alá helyezettek voltak, azokhoz ne közelítsetek, hangzott el a kijelentés. És micsoda ígéret ez az emberi történelemnek a kritikus végidejére. Ugye ezt a részletet, hogy látta a Jelenések könyve 7. fejezete első verseiben az elpecsételésnek a munkáját, az a kérdés vezeti be a 6. fejezet 17. versében, hogy eljött az ő haragjának nagy napja is kiállhat meg. Ugye óriási kérdés, hogy kiállhat meg az Isten nagy igazságszolgáltatása, a elfajult bűnre zúduló haragja ítéletének a napján. Erre a válasz a 7. fejezet első verseiben az, hogy az elpecsételtek. És azt kell mondanom, hogy nekünk nagyon az emlékezetünkbe kell, hogy vésődjék, hogy ezen a közelünkben lévő drámai időszakban csak is azok állhatnak meg, akik az elpecsételtek között lesznek. És ezért nem is csak magunk miatt kell foglalkozni az elpecsételés gondolatával, hanem a szeretteink miatt, a körülöttünk lévő emberek miatt, akik erről hallanak ugyan, de bizonyosságuk nincs, hogy ez jön, és arról pedig semmit sem tudnak. Mert ugye reménységet adni azok, akik jósolják, nem is jósolják, hanem tényszerűen kimutatják, hogy ez elkerülhetetlen, ők a tényeket megmutatják, a tudós világ, de reménységet adni nem tudnak. És az emberek hallanak erről, de egyrészt nem is tudatosul bennük, nem bizonyosak, hogy ez tényleg lesz, reménység ellenére is reménykednek, hogy mégse, másrészt pedig nincsen reménység, nem tudnak semmit arról, hogy hogyan lehet megállni ebben az időben. Reményik Sándor írt egy verset 1938-ban, a II. Világháború küszöbén, és ő már valahogy nagyon látta akkor, hogy ebből valami szörnyű világégés lesz, és akkor a versben azt írja, hogy hát rettegve nézem, hogy bomlik szét minden, és azt mondja, hogy aggódva számlálom szeretteimet. És nekünk is okunk van most aggódva számlálni szeretteinket, akik még Istent nem ismerik, akik még ezt a lehetőséget nem tudják, hogy az Isten pecsétje elnyerésével lehet túlélni isteni oltalom alatt ezt az időszakot. És miután rámutattam arra, hogy ez a kérdés nagyon időszerű számunkra, nem tudjuk, fogalmunk sincs, hogy főleg az olyan korúak, mint én, megérjük-e vagy sem, de minden esetre a végső események kiszámíthatatlanul gyorsak is lehetnek. Ugye senki nem tudja az Isten kegyelem idejének a végső határát, amikor szabadon engedi azokat a bizonyos pusztító erőket egy rövid időre. De ismétlem, nem csak magunkért kell, hogy foglalkoztasson ez a kérdés, hanem más emberekért, az utánunk következő, meg azután következő nemzedékért, akik megérik ezt az időt. Mert ez az egyetlen lehetőség, ezt az időt Isten oltalma alatt átélni. Na, a kérdés, amire szeretném, ha ma választ kapnánk, az a következő. A Bibliában egyrészt azt olvassuk, hogy az Isten pecsétje ebben a kritikus időben a szombat 4. parancsolat szerinti megünneplése lesz. De másrészt meg azt olvassuk, hogy az elpecsételés a Szentlélek által történik. És én arról szeretnék most szólni délelőtt, hogy ez a kettő hogyan függ össze. Mert mind a kettőt olvassuk a Bibliában az elpecsételéssel kapcsolatban. Idézzük fel a legfontosabb bibliai igéket. Ezékiel könyve 20. fejezetéből, ugye ahol szó is van az elpecsételésről, a következőt olvasom a 20. fejezetben, tehát Ezékiel könyve 20. fejezetéből olvasom először a 12. verset és aztán a 20-at. Adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. És a 20. vers, és az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Persze mondhatná valaki, hát ez ószövetség, hát ugye a zsidó nép, ez köztudomású volt az egész pogány világban, hogy nekik megkülönböztető jelük a szombat megünneplése. Na de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Jézus érvényesítette ezt a parancsolatot az új szövetségre, egyrészt a példaadásával, hogy szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, noha az emberi rendeléseket figyelmen kívül hagyta, az emberi vallási rendeléseket. És félreérthetetlen, hogy a végidőre is érvényesnek mondta mindezt, mert ugye a nagy profétikus beszédében szólt arról, hogy előre imádkozzatok, hogy a ti futásotok a kritikus időben ne télen legyen, se szombatnapon. Ezen fölül a Biblia utolsó könyve, Jelenések könyve, az Isten hívő népe szembetűnő jellegzetességének mondja 2:10-ben is, hogy megtartják Isten parancsolatait. Megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. De másrészt azt is olvassuk a Bibliában, és ezt megtaláljuk az Efézusi levél 4. fejezetében, tehát idézem az Efézusi levélből, az Efézusi levél 4. fejezetében így hangzik a 30. vers: meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak, a teljes szabadulásnak napjára. Tehát akkor az a kérdésünk, hogy most, ha mind a kettőt mondja a Biblia, Isten, hogy az elpecsételésnél a pecsét ezt jelenti, hogy egyrészt a szombat nap, a jegy Isten között és közöttünk, annak a 4. parancsolat szerinti megszentelése, de azt is mondja, hogy a Szentlélek által pecsételtetünk el a teljes váltságnak a napjára. Hogy függ össze ez a kettő? Ha nagyon röviden akarok válaszolni, aztán majd ezt utána kifejtjük kicsit bővebben is, akkor azt tudjuk mondani, hogy egyrészt nekünk kell magunkra venni Isten pecsétjét, nekünk kell az Isten oldalára állni, nekünk kell hitvallással az Istent megvallani az emberek előtt is, tehát egyrészt mi vesszük magunkra Isten pecsétjét. De ez még önmagában nem elég, mert az Istennek ezt hitelesíteni kell, hiszen tudjuk, Jézus is mondta a földi életében, mert nem mindenki, aki mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, ezt úgy is fogalmazhatnám, mert nem mindenki a szombatot ünnepel önmagában ezért megy be az Isten országába, hanem az elpecsételésnek a munkája a késői eső megígért kiárasztásával fejeződik be, és akik ebben az áldásban részesülnek, akár úgy, hogy hirdetik, akár úgy, hogy ezt megértik a Szentlélek által, és megtérnek ennek a hatására, ez jelenti azt, hogy a Szentlélek hitelesíti, hogy ők Istenhez tartoznak, hogy Isten elfogadja őket, tulajdonának tekinti őket, és oltalom alá fogja helyezni a nyomorúságos időben. Megjegyzem, hogy mindenkor a Szentlélek bennünk lakozásán múlik, hogy igazán Istenéi vagyunk-e. Ugye a Római Levél 8. fejezetében is szól a 14. vers, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És ugyanitt a 9. versben pedig ezt a súlyos mondatot is találjuk, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. De a végidőben még egy speciális áldást ígér az Úr a Szentléleknek, az isteni hatalommal és dicsőséggel való kiárasztását, hasonlóan ahhoz, ami az első pünköstkor volt, és azt mondja, ezzel zárja le ő az elpecsételés munkáját. Aki ebben részesedik, azt Isten hitelesítette, hogy ő hozzátartozik, az ő tulajdona, és oltalom alá helyezte. És akkor tegyük fel azt a kérdést, miért éppen a 4. parancsolatnak a megtartását mondja Isten, hogy jegy én köztem is köztetek. Valószínűleg hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy a 4. parancsolat az a pecsét a 10 parancsolaton. Ugye most arra gondoljunk, hogy a régi időben sokszor az uralkodók nem tudtak, a uralkodók sem írni, olvasni, és pecsétet használtak, voltak a királyi pecsétek, ami tartalmazza az uralkodó nevét. És mindenki, ha gondolatban végigfutja a 10 parancsolatot, akkor azonnal látja, hogy a 4. parancsolaton kívül egyik parancsolat sem nevezi néven, hogy ki az, aki ezt a törvényt adja vagy adta. Kizárólag a 4. parancsolatban szerepel az, hogy az, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait, 6 nap alatt teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, tehát mindenható hatalommal ő teremtette. Ezért mondjuk azt, hogy ez a pecsét a 10 parancsolaton, mert az Isten nevét jelenti ki, hogy kicsoda az Isten, hogy ő abszolút teremtő hatalommal rendelkezik, minden ő általa van, és az ő hatalmánál fogva áll fenn. Ezért tiszteljük őt, ezért vagyunk mi erkölcsileg elkötelezettek, hogy az ő parancsolatait komolyan vegyük. És gondoljunk arra, hogy a 4. parancsolat megtartása az egy hitvallás az emberek előtt is arról, hogy mi Istenhez tartozónak valljuk magunkat, mi mélységesen tiszteljük őt, mert ugye a parancsolatban benne van az, hogy azon a napon semmi dolgot ne tégy, szenteld az Istennek. Hát ezt látja a környezet, hogy ezen a napon mi nem dolgozunk, és ezt mi Isten tiszteletre, Istennel való közösségre fordítjuk. Tehát ez egy hitvallás amellett, a Teremtő mellett, akit mi Istenünknek ismerünk el, és ezért mondja azt, hogy ezáltal mi magunkra vesszük Istennek a pecsétjét. Na most ugye az ókori időben ennek nagyon látványos jelentősége volt, mert körülöttük mindenütt bálványimádó népek éltek, és azáltal, hogy ők a Teremtő tiszteletére szánták az egész életüknek, életidejüknek a heted részét, minden hetedik napot, és elismerték, hogy ő az, aki mindenható hatalommal hat nap alatt teremtette a földünket, és mindezt, ami rajta van, ezzel kitűntek a többi nép közül, és megvallották ezt az egyetlen Teremtőt. Most valaki mondhatná, hogy na de hát most már a mi időnkben, egy úgynevezett keresztény kultúrájú Európában élünk, itt nincsenek bálványimádók körülöttünk, hát akkor most a szombatnap megünneplésének ma is van egy ilyen jelentősége, hogy hitvallásunkat képviseljük vele, mi vesszük magunkra az Isten pecsétjét vele. Azt kell mondanom, hogy bizony van, és épp olyan látványosan van, noha rengeteg ember vallja magát kereszténynek körülöttünk, és olyan látványosan nem találkozunk bálványimádással, mint az ókori időkben, hogy ott állnak a bálványok szobrai meg oltárai, de a kereszténység óriási változáson ment keresztül a 18. század második felétől fogva, amikor megrendült a Bibliában, mint Isten kinyilatkoztatásába vetett hit mindinkább, és ugye megjelentek a 19. században az evolúciós elméletek, mely szerint hát a világot nem Isten teremtette, és az a gondolat, hogy úgy egy közvetlen beavatkozással, közvetlen munkával, lehet, hogy mögötte ott volt valami ősok, de lényegében ez hosszú-hosszú időn át, apró változásokkal, természeti törvényeknek az autonóm működésével jött létre. És megkérdezem mindenkitől, átjárta ez az evolúciós gondolkozás a keresztény tömegeket is? És persze a vallástalan tömegek is azt gondolják, ez a tudományos világkép. Tehát ez már egy más Isten, nem az a Teremtő Isten, aki a semmiből a puszta szavával teremt, nem az az Isten, aki fenntartja a mindenséget, nem az, akitől mindenképpen függ az ember és az emberi élet, hanem talán valahol egy ősok, talán valahol van, de ő közvetlenül nem is avatkozik se a történelembe, se az emberek életébe. És akkor láthatjuk, hogy ha valaki most ebben a környezetben megünnepli a szombatnapot, ezzel ő hitvallást tesz Isten mellett, hogy ő abban az Istenben hisz, akit az írás kijelent, hogy igen, valóságos hat nap alatt teremtette, mert neki a semmiből szóval teremtő abszolút hatalma van a mi világunkat, és mindazt, ami azon van. Ugye ember tömegek szemében ez ma egyenesen hihetetlennek és nevetségesnek tűnik. Hát csak nem hiszed, hogy hat nap alatt teremtette Isten a világot, mondják ránk csodálkozva. De azért, hogy mindenkinek rámutassak arra, hogy mekkora logikátlanság ez. Én hányszor hallottam emberektől ilyet, hogy hát én azért szimpatizálok a kereszténységgel, vagy kereszténynek vallom magamat. Hát persze azt a naív teremtés történetet ott a Mózes könyvében, azt nem tudom elfogadni, hogy hat nap alatt teremtette a világot. Hát, de az evangéliumok, úgyis az a lényeg, az evangéliumokat elfogadom, a Krisztus történetet elfogadom. De gondoljunk arra, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincsen ilyen, hogy Isten a semmiből a szavával teremteni tud, akkor tulajdonképpen köteles Jézus összes csodáját mitosznak nyilvánítani, nem? Hát a Jézusnak a csodái azok nem ezek voltak, nem az volt, hogy a szóval teremtett a semmiből, akár negyednapos halottat hívott életre, amely már osznásnak indult, vagy vakon születettnek, vagy, vagy mindenestől leprával borított testet tett egészségesé egy perc alatt. Tehát értjük, ez nem logikus. Azt mondom, hogy hát igen, Jézusnak a cselekedeteinél ezt elfogadom, az evangéliumokat elfogadom, de ha akkor lehetséges volt szóval a semmiből teremteni, akkor kezdetben is lehetséges volt. Vagy ha igen, az is ide tartozik, hogyha akkor nem volt lehetséges, akkor Jézusnál se volt lehetséges. De ezzel együtt ez teljesen átjárta az embereknek a gondolkodását. És azt mondhatjuk, hogy tényleg ezért hitvallás jelentősége van. És hozzáteszem azt, hogy különösképpen az lesz a közeljövőben. Mert az előbb említettem, hogy ma a természettudósok és a társadalomtudósok is azt mondják, hogy kérlelhetetlen valóság, hogy össze fog omlani az emberi civilizáció, de reményt nem tudnak adni. És ahogy az emberek mind jobban félnek, mert ezek a vajudási fájdalmak sűrűsödni és sokasodni fognak, keresik a reményt. És Jézus megmondta, hogy hamis profétaság lesz nagyon hatékony. Azt mondta, sok hamis proféta támad, sokakat elhitetnek. És mivel hitetnek el? Hogy azt ígérik, hogy egy teljes összefogással és egységgel egy testvéri, egy békés, egy evangéliumi etikára épülő világot lehet felépíteni. Ugye bűnről már régen nem esik szó a kereszténységben, meg arról, hogy a bűn az milyen hatalom az emberi életben, és az emberek, akik kapaszkodni akarnák a szalmaszálba is, hogy azért csak nem veszünk el, azért csak lesz megoldás, azok el fogják hinni, hogy ha az emberek tényleg alárendelik magukat az új eszméknek, hogyha tényleg mindenki hajlandó lesz egységbe, testvériségbe tömörülni, és ha az Istenhez fordulunk, hogy látja az igyekezetünket, akkor az Isten meg fog menteni, mert itt ez nem vallástalan dolog lesz, itt Isten nevének az emlegetése lesz, és az, hogy ugye olvasunk ilyen mondatokat már ma is, hogy Isten megváltozhatatlanul igent mondott a világra, és lehetetlen, hogy Isten ezt megengedje, és ehhez hasonlók. És azt olvassuk Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy akik ezt a prófétaságot elfogadják, annak is lesz egy jele. Mégpedig egy ember alkotta, egy ember által megváltoztatott nyugalomnapnak az elfogadása. Tehát nagyon is látványosan az Isten pecsétjét viselik magukon, nagyon is látványosan hitvallás lesz egyre inkább. A közeljövőben még sokkal inkább, mint ma, hogyha valaki a negyedik parancsolat szerint, a Szentírás szerint megtartja a negyedik parancsolatot. De ahogy az előbb említettem, lehet, hogy valaki formailag nagyon buzgón megtartja, hát Jézus korában, a farizeusok nem tartották meg a szombatot, nagyon is rigorózusan, ahogy mondhatnám, visszataszítóan, rigorózusan és emberi szabályokkal bástyázták körül, de a szívük távol volt Istentől, és így van ez a vég idején is. Önmagában az kell, hogy mi felvegyük az Isten pecsétjét, de önmagában nem elég, hanem szükséges, hogy a Szentlélekkel való közösséget megismerjük. A szükséges, hogy elnyerjük Isten szent lelkét, akit Isten készségesen ad, hiszen azt olvassuk Lukács evangélium a 11. fejezetében, hogy a földi szülők is szívesen adnak ajándékokat a gyermekeiknek. Mennyivel szívesebben ad a mennyei atya szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És amikor majd eljön a végső nagy evangélium hirdetés ideje, amely a legvégén, a kegyelem idő legvégén lesz, és Isten kiárasztja a szent lelkét úgy, mint az első pünköstkor, sőt, még hatalmasabb mértékben, akkor lezárul az elpecsételés munkája. És akkor azok fognak részesedni ebből az áldásból, akik nem csak külsőleg veszik magukra ezt a pecsétet, hanem a Szentlélek által Istennel tényleg belső közösségben vannak. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi következik ebből. Egyik, ami következik mindebből az, hogy sokkal komolyabban kell vennünk a negyedik parancsolat megünneplését, amiről azt mondja az írás, illetve a negyedik parancsolat megtartását és a szombat megünneplését, amiről azt mondja az írás, hogy jegy közte is köztünk, és ez a mi hitvallásunk mellette, és ezt erre azért hívom fel a figyelmet, mert könnyen elharapózik egy olyan lazaság ezzel kapcsolatban. Ugye a parancsolat úgy szól, hogy a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, hanem megszenteljed, Istennek szenteljed, odaszálljad az Isten tiszteletre. Isten őrizzen attól, hogy ilyen farizeusi módon tartsuk meg, de azért az, hogy semmi dolgot ne tégy, annak eszközi jelentősége van. Mert ha én szombatnapon is a hétköznapi dolgaimmal, meg gondjaimmal vagyok elfoglalva, nem tudom Istennek szentelni. Parancsolat lényege az, hogy ezt az időt szenteld az Istennel való közösségre. De ennek a tárgyi feltétele az, hogy ne ez egy gond és tehermentes nap legyen, és minden olyan foglalatosságot tartsunk távol, ami nem fér össze azzal, hogy Istennek szenteljük ezt a napot. Tehát azt tudom mondani, hogy ha nem tudjuk Isten tiszteletben tartani ilyen egyszerű dologban, hogy ezt komolyan vesszük, akkor nagyon laza az Istenhez való tartozásunk. Tehát önmagában még nem szenteltük meg azzal, hogy nem dolgozunk ezen a napon, meg hétköznapi foglalatosságot nem teszünk, de ahogy mondom, mégis van egy pedagógiai jelentősége is, hogy komolyan veszem az Isten beszédét, tisztelem az Istent, szentnek tartom azt, amit ő mondott. És nem csak erre van nagyon nagy szükség, hanem arra, hogy legyen egy igazi, bensőséges lelki tartalma a szombat ünneplésünknek. Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 13. verse ezt valami nagyon szép hasonlattal fejezi ki. Azt mondja, hogy ha a szombatod gyönyörűségnek hívod, ha megszenteled azt, tehát oda szánod az Isten tiszteletére, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. Na, erre a hasonlatra mondtam, hogy nagyon szép hasonlat. Nem tudom, ki az, aki közülünk fiatalabb korába, vagy valamikor is szeretett kirándulni, és micsoda élmény egy hegytetőrön, a szabadság, a panoráma. És ezt a hasonlatot használja, és azt mondja, ha a szombatnapot mi szívbeli indítékból, és hűségesen úgy, ahogy a parancsolat mondja, megtartjuk, akkor Isten a föld magaslatain fog hordozni. Akkor nekünk olyan lelki tapasztalatokat ad, olyan meglátásokat ad, olyan világosságot, hogy gyönyörűség napja lesz számunkra. Én néha szoktam mondani, hogy a szombat ünneplés az egy tudomány és egy művészet, abban egy életen át fejlődnünk kell, hogy azt olyan módon tartsuk meg, hogy beteljesedjenek ezek az ígéretek rajtunk. És tesztelhetjük magunkat azzal, hogy na, elmúlt egy szombatnap, most akkor nekem gyönyörűségem volt az Úrban, jártam a föld magaslatain. Ha nem, akkor valahol a szombat ünneplésünk fogyatékos volt azon a szombaton, mert az Isten ezt ígérte, és ezt szeretné nyújtani nekünk minden egyes szombatnapon. De a másik dolog, amire nagyon kell figyelnünk, hogy ahogy valamikor Pál megkérdezte azokat a Efézusban talált tanítványokat, akik csak Keresztelő János keresztségét ismerték, illetve meg is keresztelkedtek Keresztelő János által, de Jézusról még nem tudtak, megkérdezte tőlük, vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Ezt a kérdést nekünk is fel kell tenni magunknak. Mert arra, hogy a Szentlélek kiárasztásában, a természet feletti erejében és hatalmában részesülhessünk a késő eső idején, amivel az elpecsételésünk az befejeződik és bizonyossá válik, ahhoz már ma kell tapasztalatokat szereznünk arról, hogy milyen az, amikor Isten lelke vezérel, amikor Isten lelke belsőnkben bölcsességre tanít, amikor a formája a jellemünket, munkálkodik a szívünkön, munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt egyaránt. Azt mondhatjuk, mint egy összefoglalva az eddig elmondottakat, hogy egy olyan alapelvet fektetett le Jézus valamikor a samáriai asszonnyal való beszélgetésében, amely az idők végéig érvényes. És ez így hangzik, akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Mind a kettő szükséges. Igazságban, mert azt olvassuk, a te igéd igazság. Tehát az Isten beszéde szerint, hogy így a Biblia az Új Szövetségben egy helyen beszél ilyenről, hogy maga választotta Isten tisztelet. Hogy az Isten tisztelet tekintetében nincs maga választotta Isten tisztelet, emberi rendelés szerint Isten tisztelet, mert Isten olyan imádókat keres, akik őt igazságban imádják, az igazság beszéde szerint, de szükséges, hogy lélekben is imádjuk őt. A Szentlélek által belső lelki közösségünk legyen vele. És ahogy említettem, nem csak önmagunk miatt kell, hogy foglalkoztasson ez az elpecsételés kérdése, hanem a szeretteink miatt. Nekünk is okunk van arra, amit Reményik Sándor valamikor így írt, hogy aggódva számlálom szeretteimet közel és távol. Vajon Isten oltalma alatt lesznek-e ebben a kritikus időben? Ugye szó sincs róla, hogy agitálni lehetne, vagy erőszakkal valakinek megpróbálni az Isten útjára téríteni, ez a abszolút a Krisztus lelkületével ellentétes. De gondoljunk arra, az, hogy mi mit teszünk, hogy hogyan ünnepeljük például a szombatnapot, a mi példaadásunk, az az egész környezetünkre is hat. És amikor, és Isten alkalmat ad arra, hogy szóval is elmagyarázzuk, hogy miért tesszük, és milyen áldása van. Ez egy nagyon értékes bizonyságtevés. És emellett pedig ott van a szüntelen ima értük, hogy az Isten a bennük elvetett magot azt nevelje, és végül ők is az elpecsételtek között legyenek. Megkérdezem, nem szorongva gondolunk arra, hogy ezek a veszedelmes idők a küszöbön vannak, és védtelenek legyenek a mi szeretteink, a mi barátaink. Olyan sok kedves ember vonul el az ember szeme előtt, akik Istent nem ismerik, akik nem készülnek fel erre az időre. Tehát szüntelen imádkozni kell értük a példaadásunkkal, hogy mi komolyan vesszük az Isten beszédét, és el akarjuk nyerni az Isten oltalmát. És ez mindenképpen utat készít ahhoz, hogy az Isten egyszer őket is megmozdítsa, és a kritikus időre ők is az elpecsételtek közé kerüljenek. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy jól értsük, mit jelent Istent lélekben és igazságban imádni. És értsük azt, hogy aki ma szombatot ünnepel, az ezzel arról tesz hitvallást, hogy én hiszem, hogy Isten teremtett mindent, mégpedig a szavával, mindenható isteni hatalommal, és hiszem azt is, hogy a Szentírás Isten ihletett beszéde. Hiszem azt, hogy a Szentírás Istennek a kinyilatkoztatása. És miközben mások ezt, akik magukat kereszténynek valló emberek is, ez egészen másképp gondolkoznak e felől, ez a hitvallásunk, ez is ez a példaadásunk nagyon nagy jelentőségű. És még nagyobb jelentőségű lesz akkor, mikor az egész világon az embereket egyesíteni akarják egy hamis prófétaságnak a zászlaja alatt, és annak is meg lesz a jele. Tehát a Jóisten adja meg nekünk, hogy nekünk sose tűnjön el a gondolatainkból ez, hogy ma ez a legfontosabb, hogy elnyerjem Isten pecsét. Én is felveszem magamra, de el is nyerjem majd az Istentől, és hogy akiket én szeretek, és akiket becsülök, és egyáltalán minden emberért tegyek, akiért csak tenni tudok, hogy erre a kritikus idő ne védtelenül és ne tragikusan érje őket, hanem ők is elnyerjék Isten oltalmát. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük a te ígéretedet, hogy te meg tudsz őrizni abban az időben is, ami olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és ahogy Krisztusunk mondta, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem maradna meg. Ma is tanultuk a szombatiskolában, hogy te úgy meg tudsz oltalmazni, hogyha egyik felől 1000, másik felől 2000 esnek el, de akkor is meg tudod oltalmazni a tiédet. És Úrunk, mi szeretnénk ez alatt az oltalom alatt lenni, és szeretnénk ez alatt az oltalom alatt tudni a mi szeretteinket is. És köszönjük, Urunk, hogy világossá teszed igédben, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elnyerjük a te oltalmazó pecsétedet, hogy komolyan kell vennünk a te szavadat, tisztelnünk kell a te beszédedet, igazságban kell imádnunk tégedet. Nem szabad se hozzátennünk, sem elvennünk a te beszédedből, és kifejeznünk ezzel is a hozzátartozásunkat. Meg gondolunk, Urunk, arra, amit te mondtál földi életedben, hogy azok a te földi családtagjaid, a te földi hozzátartozóid, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. És köszönjük, Urunk, hogy fölhívod a figyelmünket arra, hogy neked kell hitelesíteni. Végül azt, hogy mi megvallunk téged, te, aki a szívünket is ismered, te, aki a szent lelked által át akarod formálni a mi jellemünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt is megmutattad, hogy nem csak igazságban szükséges, hogy imádjunk, mert ami külsőleg mind pontosnak, helyesnek, igaznak látszik, még mindig kérdés, hogy belül a szívben mi van. És köszönjük, Urunk, hogy megmutattad, hogy lélekben is kell imádnunk téged, lelki közösségbe kell jutnunk te veled. És azokat, akik ma kezdik ezt gyakorolni, akik kérik tőled a te szent lelked vezérlését, azokat majd részesíteni fogod abban a rendkívüli áldásban, amit a késő eső áldása jelent, és ami lezárja az elpecsételésnek a művét. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, bocsásd meg minden könnyelműségünket vagy hanyagságunkat e tekintetben, és add, hogy tényleg mélységesen komolyan vegyük a te szavadat, a te beszédedet, és tapasztaljuk az áldást. Segíts, hogy mindig a szemünk előtt legyen, hogy te azt akarod, hogy a te nyugalomnapod, a gyönyörűség napja legyen számunkra, hogy a föld magaslatain akarsz hordozni, és add, hogy a mi hűségünkkel, a mi engedelmességünkkel mi megteremtsük annak a feltételét, hogy ebben részesülhessünk, és te munkálja, de ezeken a napokon is különösképpen a mi megszentelésünket, a mi felkészülésünket a Szentlélek kiárasztására. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és békességeddel, kegyelmeddel kísérj el minket. Amen.